Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, azt az evangéliumi szent igét, amelyet anyaszentegyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra, igehirdetési alapigeként kijelölt, és megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium 7. fejezetében, a 31. verstől a következőképpen. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidonon át a galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokasságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Effata, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghatta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szerv fölött álmélkodtak, és ezt mondták, mindent helyesen cselekedett, a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Amen. Kedves testvéreim, ha egy kontextusba szeretnénk elhelyezni ezt a mai igét, ami abból a szempontból nem lesz nehéz, hiszen az útmutatóban is találkoztunk mindezzel, akkor azt tudjuk mondani, hogy Jézus egy nagy utazás után érkezik meg a galileai tengerhez, vagy Genezáreti tóhoz, ahogy inkább nevezni szoktuk. Az itt leírt városokat kicsit nehéz összekapcsolni, Márk talán egy kicsit belekavarodott, hogy mi pontosan hol volt. Valaki úgy magyarázta, ez olyan, mintha valaki Békéscsabáról Debrecenbe Győrön keresztül akarna átmenni. De nem is ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy Jézus a 10 város vidékén, Jeruzsálemtől, Izraeltől keletre, pogány területen prédikál, és nagyon sokan követik őt, és nagyon sokan azt mondják, hogy amit Jézus mond, erre nekünk szükségünk van, és utána megyünk, elmegyünk egészen a Genezáreti tópartjáig. Megérkeznek oda, ott történik ez a csoda, és utána jön az a történet, amiről csütörtökön az igehirdetésben szóltam, a 4000 embernek a megvendégelése. Amikor ez a sok-sok ember Jézust hallva, a csodát látva, egyszerűen észreveszi, hogy éhes, és szükség van táplálékra. Itt most arról szeretnék szólni először, hogy milyen színes tömeg van együtt. Nem tudom, ki mennyire szereti a tömeget, mennyire szereti az olyan helyeket, ahol nagyon sokan vannak együtt, de azért mindannyian tudjuk, hogy egy idő után ez nem egyszerű. Ebben a mai világban, akár itt Budapesten is, sokszor nagy tömeg vesz minket körül, akár egy bevásárlóközpontban, akár egy villamoson, munkahelyen, sok-sok helyen, ezt éljük át, és itt is ez van, különböző emberek, pogányok és nem pogányok, zsidók, és mindenféle ember együtt van, és mindenki szeretné elmondani, ami a szívében van, ezernyi gond, ezernyi teher, mesélnivaló, kimerültség, hangzavar, ezernyi inger, zaklatottság, fáradtság, betegséget hordozó emberek, ott vannak mindegyütt. És ez kicsit hasonlít a mi világunkra, amikor annyira nehéz csendben lenni, amikor az ember este örülni tud annak, hogy azt látja az ablakon keresztül, hogy szembe a hangos szomszédok, mintha éppen elköltöznének, és mint a sokkal csendesebb ázsiaiak jönnének helyette. És ezt tudja az ember, hogy milyen, amikor nyitva az ablak, és állandóan hangos zenét hall, hangos beszédet, és egyszer végre talán egy éjszaka csend van. Itt is ez történik, és én amire fel szeretném ma fűzni ezt az egész igehirdetést, és Isten szent lelke segítségével beszélni szeretnék, az, hogy ebben a zajban, ebben a feszült helyzetben, amikor bárkivel leállunk beszélgetni, szinte halljuk a panaszt, mondja az életét, sok-sok mindent, hogyan tudunk mi hiteles keresztények lenni. És akiken keresztül ezt szeretném bemutatni, azok emberek. Mert más nem tudok róluk mondani. A dadogó süketet Jézus elő vivő emberek. Még azt se tudjuk, hogy családtagok voltak-e, még azt se tudjuk, hogy rokonok, vagy egyáltalán kik voltak. De mégis példák a mi számunkra, hogy ebben a felfordulásban, ebben a zsúfoltságban hogyan lehet valóban Jézust követni. Mi kell hozzá? Talán a hátam mögött látjátok, amiket összeszedtem. Ami kell hozzá az első, az a falakat áttörő hit. Milyen falakat kell áttörni? két nagyon komoly falat, és az elsőt nem töri át az ember, és erre ritkán gondolunk, akkor a másodiknak már neki sem megy. Az első, amit le kell győzni, az nem más, mint a leterheltség és a túlhajszoltságnak a fala. Jézus körül ott van rengeteg ember, napok óta követik őt, és mégis vannak olyanok, akik számára fontos ez az ember. Hadd mondjak el egy olyan példát, amit a csütörtöki igehirdetésben is használtam, és nekem nagyon-nagyon tetszik, ez Jósiás királyról szól. Jósiás király egy adott helyzetben átéli azt, hogy megtalálják a falba elrejtve a szövetségnek a könyvét. És amikor Jósiás elolvassa, akkor azt mondja, hogy most álljon meg az élet egész Izraelben, megállunk és felolvassuk, mert most erre van szükség. És igazából akkor megdöbbentő ez, ha elolvassuk az előzményt, hogy mikor találták meg? Akkor, amikor romokba állt a templom. Azért kezdték el felújítani, mert ezt olvassuk, hogy ki kellett javítani a templom rongálódásait. Romokban a templom, ami tudjuk, hogy mit jelentett Izrael népének, ezernyi munka lenne, lehetne rohanni a műhelybe, lehetne hozni a szerszámokat, minden fontosabb lenne, és azt mondja Jósiás, nem, most a nagy rohanásban megállunk, és Istenre figyelünk. És föltettem csütörtökön is a kérdést, hogy mikor van a mi életünkben ilyen, hogy át tudjuk törni a túlhajszoltságnak a falát. És igen, őszintén föltettem a kérdést, még azt mondom, hogy most csütörtöki Isten tiszteleten egész szépen voltunk, de hogy biztos ott voltál-e, ahol lenned kellett. Biztos, hogy amit csütörtökön este 5 és 7 között végeztél, az fontosabb volt, mint egy úrvacsorai Isten tisztelet. És nem az én számomra, hanem a te számodra. Hogy úrvacsorát vehetsz, hogy találkozhatsz az Istennel. Hogy azt tudod mondani, hogy most megállok, ahogy ezek az emberek mondták, akik mondhatták volna azt, hogy minek jöjjek a tömegbe, rengeteg munka van nekem otthon, minek foglalkozzak ezzel a dadogó szerencsétlennel, annyi feladatom van. És azt mondták, hogy megállunk, mert áttörjük ezt a falat, mert ez egy olyan fal, vagy egy olyan belső kényszer, ami ott van bennünk, hogy állandóan tenni akarunk, menni akarunk, és majd látni fogjuk, mindjárt beszélek arról, hogy mit jelent az, amikor nem akarok semmit tenni, hanem áldozatként odaviszem Isten elé. Hogy itt van, Uram, megérkezett, itt van a legjobb helyen. Ezek az emberek tudták, hogy ez a dadogós ember, ez nem a genezáreti tónak valamelyik falujában van a legjobb helyen, hanem ott Jézus mellett. És készek voltak ezért tenni is. Áttörték ezt a falat, és ha az ember áttöri ezt a falat, akkor jön, hogy át tud törni egy másik falat is, ez pedig a hitetlenségnek a fala. Ennek az embernek az életében ez nem egy múló betegség volt. Nem tudjuk hány éves volt, lehet, hogy 30, 40, 50 éve benne volt ebbe a betegségbe. És lehet, hogy úgy volt ő is, mint a vérfolyásos asszony, aki elkeseredetten azt mondja, hogy 12 éve benne vagyok, minden pénzemet orvosra költöttem, itt már nincs remény, jöhet egy újabb tanító, nevezhetik Jézusnak vagy bárkinek, teljesen mindegy, már elvesztettem a hitemet, hogy valami történik. Ez az ember már biztos nem hitt abban, hogy ő meg fog gyógyulni. Biztos nem hitt abban, hogy hallani fog emberi szót. És nem hitt abba, hogyha végre emberi szót hall, akkor megtanulja ő is formálni a szavakat, és tud majd rendesen beszélni. El tudja mondani talán a családjának azt, hogy mit érez. És lehet, hogy ő ebben nem is hitt. De voltak emberek, akik hittek benne. És hadd húzzak alá egy olyan dolgot, amiről már többször beszéltem, de nagyon-nagyon fontos. Az Isten soha nem gyógyít hit nélkül. De nem biztos, hogy mindig a meggyógyított hite számít. Nagyon sokszor Isten mások imádságára gyógyít meg embereket. Nem tudjuk, hogy ez a dadogós ember, aki ugye siket volt, ő hitte. Nem ír róla a Biblia. Valószínű, hogy nem, hiszen nem hallott semmit. Nehezen tudott volna hitre jutni ebből a szempontból. De voltak, akik hittek. És beszámította ezt az Isten. Nem tudjuk, hogy az az ember, akit leeresztettek a tetőn, hitte. Vagy sok ilyen történetet lehet mondani. Nagyon fontos, ha valakiért imádkozunk, Isten tud csodát tenni az életében, akkor is, ha ő nem hisz. De nagyon-nagyon fontos, ez utána magával kell hozza a személyes hitet. Lehet, hogy valakit meggyógyít egy fizikai betegségből, de ez nem jelenti azt, hogy még üdvözül is. Nem tudjuk, hogy mi lett ennek az embernek a sorsa. Ugye jól tudjuk a János evangéliumából egy vaknak a meggyógyításnál, hogy Jézus utána még beszélget vele, hogy hiszel az ember fiába, ki az Uram, hogy higgyek benne? Én vagyok az. És lehet, hogy előtte megkapta a fizikai gyógyulást, és ez nagyon jó volt, de ettől még a kárhozat felé menetelt. Isten sokszor lehet, hogy meggyógyít embereket, csodát tesz emberek életében, segít bizonyos helyzetbe azért, hogy megismerjék, hogy ő van. Hány emberrel találkozok, aki túlél egy balesetet, és azt mondja, ez isteni csoda volt. És nem közelebb viszi Isten, ez nem azt mondja, akkor tényleg kell lenni valakinek, hanem pár hét múlva elfelejti. Hányan vannak, akik azt mondják egy betegségnél, hogy ha az Isten kihoz ebből, ha meggyógyít, ha nem kell kórházba mennem, akkor mindig templomba fogok járni, és két hónapig tart a lendület. Azzal, hogy Isten meggyógyít embereket, az azt jelenti, hogy itt a Földön a fizikai egészségük jobb lesz, vagyis több lehetőségük lesz arra, hogy megismerjék az Isten. Nagyobb tárházát kapják meg a vele való találkozásnak. És milyen jó olvasni azt nagyon soknál, a gadarai megszállottól kezdve, más történetekben, hogy azt mondja Jézus, hogy erről ne beszélj, de nem tudja megtenni, hogy ne beszéljen. Mert nem csak annak örül, hogy csoda történt az életében, megismeri azt, aki a csodát tette. Tehát példák ezek az emberek a mi számunkra, hogy igen, hordozzunk imádságba meg nem tért házastársat, hordozzunk imádságban betegeket. És Istennek van hatalma arra, hogy beavatkozzon az ő életükbe is. De utána tovább kell menni. Ez az első nagyon fontos dolog, ilyen falakat áttörő hitre van szükség. Áttörni a saját kényelmünknek, idegességünknek, leterheltségünknek a falát. És áttörni azt a falat, hogy attól féljünk, hogy nem hallgat meg minket az Isten. Másik, ami nagyon-nagyon fontos, vinni és kérni. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. És itt jön elő az, hogy sokat küzdöttem azzal a megfogalmazással, hogy kik. Mert semmit nem ír róluk a Szentírás. Valakik oda vitték, nem tudjuk hányan voltak, férfiak, nők, semmit nem tudunk róluk. De mégis megtették. Lehet, hogy családtagok voltak. Lehet, hogy barátok. Az is lehet, mai szóval azt mondanánk, hogy gyülekezeti tagok. Olyan emberek, akik zsinagógába jártak, nem tudjuk, hogy őt beengedték-e, de talán látták őt, és ez a közösség mondta azt, hogy itt hallottunk mi Jézusról, vigyük oda. És a mai világban is így van. Egymást odavihetik Isten elé a családtagok, a barátok, és ezért van a gyülekezet is. Hogy így hordozzuk egymást. Hogy itt tudjunk hordozni azt, aki beteg, és itt tudjunk együtt hálát adni, ha meggyógyul. Hogy oda vigyük őt. És nem az a lényeg, hogy kit hogy hívnak. A Biblia tele van olyan névtelen emberekkel, akiket nem tudjuk, hogy hogy hívtak. De mégis általuk terjedt az evangélium. Nekem meggyőződésem, hogy nem a nagy, óriási evangelizációkon keresztül jutnak el emberek Istenhez, hanem sok-sok névtelen emberen keresztül. És azt kívánom nektek, hogy 20 év múlva legyen egy olyan fiatal, aki azt mondja, hogy már nem tudom, ki volt az, valóban Kispestre járt. Lehet, hogy a nagymamám, aki éppen te vagy, vagy te leszel. Vagy valamelyik ifistársam, nem tudom, de olyat mondott, hogy megváltozott az életem. Hogy azt éreztem, hogy engem is, mint a dadogó süketet, oda tett Jézus elé. És valahova megérkeztem. És ez a mi feladatunk. Ennyi a mi feladatunk. Oda vinni a másikat. Mert a hitünk aktivizálja a döntéseinket és a tetteinket. És ezután jön egy nagyon-nagyon fontos feladat, és ebben is nagyon gyengék vagyunk. És ez nem más, hogy ha mindez megvan, ez még kevés. Oda vinni Jézushoz nagyon jó dolog, és így meg szoktunk állni. És azt mondjuk, Uram, itt van. De hozzátesszük. Na és akkor, Uram, most ezt és ezt csináld, most akkor így gyógyítsd meg, most akkor úgy gyógyítsd meg, most akkor velem ezt tedd, és itt jön az, hogy kell a gondokat elengedő hit. Hogy azt mondja, hogy Uram, én oda teszem, és innentől én nem akarok beleszólni, hogy mit csinálj, mert te tudod, hogy mit kell. Ha te Elízeuson keresztül azt üzened Naámánnak, hogy az a teendője, hogy 7-szer fürödjön meg a Jordánba, ami messze nem volt olyan szép, mint a keletnek bármilyen gyógyvizei, akkor tedd ezt. Ha te az ujjadat akarod leköpni és a fülébe tenni, tedd ezt. Nem mondom meg, hogy tégy csodát. Nem kapok oda, hogy jaj, Uram, ezt nem így szoktad. Mondj valami szépet, megelőztő, hadd sírjunk, meg egyebek, nem. Ahogy te szeretnéd, én elviszem oda, és azt mondom, Uram, ahogy te szeretnéd. Tegnap este még egy kis betonlocsolás közben, már nem én locsoltam meg ennyire, most nem az Úristen reggelre, hallgattam egy ige hirdetést, és abban a lelkész, és nem hiszem, hogy véletlenek vannak, a Szentlélek munkája, arról beszélt, hogy amikor Ábrahám fölvitte Izsákot, akkor hasonlót élt át. Azt mondta, Uram, itt van ez a gyerek, én elképzelem, hogy mi lenne a legjobb neki az életébe, az én apai vezetésem alatt, de ha kell, fölteszem áldozatként az oltára. És leteszem a te kezedbe, és legyen vele az, amit te akarsz. Ha az, hogy meghalljon, akkor ezt te akarod így. Nem akarok beleszólni. Ha visszaadod, akkor köszönöm. És az Úristen azt kéri ma tőlünk, hogy ami van az életünkben ilyen aggódás, tegyük oda, és mondjuk azt, Uram, oda teszem eléd, ha kell az életemet, nincs ennél jobb helyen. Lehet, hogy ez fizikailag egy kórházi ágyat jelent, lehet, hogy nehézséget jelent, de amit te akarsz. És igen, van olyan, mint az elmúlt héten is, hogy valakiért imádkoztunk hónapok óta, és meghalt. De akkor is oda tettük, mi megtettük, amit lehetett, oda tettük Isten kezébe. És ki tudja, hogy az Isten mit végez el egy-egy embernek az életébe, akár élete végén. Nagyon sokszor mi pont ezt nem bírjuk megtenni. Nem bírjuk végleg elengedni ezeket a problémákat. Nem arról beszélek, hogy ne foglalkozzunk semmiben, mert a megvívott, megimádkozott küzdelemről. Uram, oda teszem eléd. És ezt teszik ezek az emberek is. Milyen sokszor énekeljük. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom, eltörli bánatom. Tényleg oda tesszük-e valójában? És eddig szólt az igehirdetés rólunk, mert innentől kezdve Jézus elindul. Mondjuk így, hogy beindul, vagy lelkileg elindul, meg elkezd munkálkodni. De mindez azért történhetett meg, mert odavitték ezt az embert, és találkozott Jézussal. De amikor Jézushoz oda kerül valaki, akkor itt egy nagyon-nagyon szép mondatot olvasunk. Ugye sokan ezzel foglalkoznak most, miért nyállal, meg egyebek, de ez Istennek a titka, úgy teszi, ahogy akar, lehet itt erről beszélni, meg kortörténeti dolgokat mondani. Nekem sokkal fontosabb ez a mondat. Jézus félrevont őt egymagába a sokaságból. Mi két hibát el szoktunk követni. Az egyik hiba ilyenkor az, hogy hiányzik belőlünk ez a fajta, hogy mondjam itt, szemérmesség. Jézus mondhatta volna azt is, hogy most állj ide ki középre, és mondd el az ároni áldást, vagy valamit, hát nehezen ment volna neki. Azt mondja, hogy nem, én most félre volnak téged. És ebben benne volt az is, hogy Jézus nem akart látványos csodát tenni. Tényleg a hideg kirázattól, amikor emberek azt gondolják, hogy Isten gyógyító ereje helyhez meg időhez van kötve. És akár hosszú kilométereket, 100 kilométereket utaznak, hogy mert ott gyógyít az Isten. Hány ilyet láttam én is, művelődési házba este 6-kor gyógyít majd az Isten. Akkor jön a Szentlélek. Isten bárhol gyógyíthat. Ha őszintén odaviszed elé, akkor ott van, az oda van téve elé. Jézus nem akart ilyen látványosságot, nem hívta össze az embereket. Azt mondta, ne is lássátok, ez a mi ügyünk. Én nem akarom, hogy ezért imádjatok. Én valahol nagyon-nagyon csendbe szeretném ezt az embert félrevonni. Minden leskelődő, kíváncsi szempár elől. És újra ott vagyunk, hogy ez hiányzik az életünkből, és most mi nem a... Most kicsit legyünk ennek az embernek a helyébe, hogy milyen jó lenne ilyen csendben kettesbe lenni Jézussal. Milyen jó lenne átélni azt, és erről csütörtökön beszéltem, ha valaki szeretné meghallgatni azt az ígéret, és kicsit ennek a párja. Milyen jó az, amikor Jézust hallgattam, és 3 nap után azt mondom, hogy te figyelj, én nem is ettem. Mikor feledkeztünk bele, nem 3 napra, 15 percre így az igébe? Hogy elkezdem olvasni, és azt mondom, hogy hú, már megy a meccs. Elfelejtettem. Fú, már nem tudom. Éhes vagyok. De mondjuk mi 3 napot nem bírunk ki. A 2 órája nem ettem, hanem Bibliát olvasom. Gondolom, értitek, hogy milyen jó lenne ez. És amikor ez megvan, ez a személyes találkozás, akkor jön a gyógyulás. És Jézus nem a nyálával gyógyított, meg az ujjával, szavával. Akkor azt mondta, hogy effata, vagyis nyílj meg. Hogy nyíljon meg az egész életed, persze nyíljon meg a szád, nyíljon meg a füled, a szemed, mindened, de ebben sokkal több volt. Az egész életed nyíljon meg Isten felé, kezdődjön valami egészen új. Lásd meg végre Istennek a hatalmát és Istennek a nagyságát. És hadd fejezzem be azzal, amit Márk, aki azért tudjuk, hogy a legrövidebb evangéliumot írta, a legszikárabban fogalmaz sokszor, de itt azért egy dolgot nagyon aláhúz a végére. Megnyílt a füle. Írhatta volna azt, hogy ok, meggyógyult. Megnyílt a füle. Nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Azonnal és hibátlanul. Pedig előtte nem hallott emberi szót. Nem tudta, hogy kell képezni a szavakat. De Isten azt mondta, hogy itt egyből meggyógyult. Mi is így vagyunk a megtérésünknél. Isten nem ilyen próba útra bocsát minket, aztán lassan-lassan, persze a megszentelődés lassú, de maga a változás az egy azonnali gyógyulás. Azonnal valami új kezdődik az életünkben. Azonnal Isten gyermekei vagyunk. És utána, hogy mi történt ezzel az emberrel, ez tényleg egy ilyen régi álmom, hogy egyszer majd, ha mennyországban leszek, akkor így szeretném a bibliai szereplőket így végig megkeresgélni. Mondjuk megnézni, hogy Zákeussal mi történt utána. Lehet, hogy keresem Zákeust, azt mondják, hogy jó, hát nincs itt. 5 évvel később azt mondta, hogy jaj, széthosszottam a vagyonomat, de buta voltam, nem kellett volna. Milyen hirtelen felindultság volt ez bennem. Aztán lehet, hogy komoly volt az egész, nem tudjuk. És jó lenne találkozni ezzel az emberrel is, hogy mi volt utána az életében. De itt valami elkezdődött. És a mi életünkben is sok minden elkezdődik, munkálkodik az Isten. Azért fontos az ige, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Mások hite által ez az ember meggyógyult, reméljük hitre is jutott, és valami új kezdődött az életébe. És Isten nekünk is ezt mondja, hogy effata, vagyis nyílj meg, engedd el azt mindazt, ami falként körülötted van, ami összeláncol, ami nem enged pihenni, ami nem enged másokra figyelni, ami nem enged valóban úgy belemerülni az igébe, hogy elfeledkezz mindenről. És ez meg lesz akkor már nem volt hiába való ez a mai ige hirdetés. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, sok mindenben hasonlítunk a történet szereplőire. Hasonlítunk erre az emberre, hiszen sokszor mi is süketek és némák vagyunk igéd meghallására, vagy éppen a bizonságtételre. De inkább szeretnénk hasonlítani arra az emberre, azokra az emberekre, akik számára fontos volt ez. A terheket hordozó, oda mentek hozzá, segítették. És olyan jó látni azt, hogy ebből bizonság termő élet fakadt. Úrunk Istenünk, sok minden üzenet volt ebben a mai igében, de hisszük, hogy mindannyiunk számára készítettél olyat, ami személyesen nekünk szól. Azt, hogy ezt valóban megértsük, és így tudjuk élni az életünket. Azt, hogy változzunk, alakuljunk, formálódjunk, és így tudjunk a te utadon járni. Amen.